református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Bevonja az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot az oktatási rendszer megújításába az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit miniszter bejelentése szerint a fórum célja, hogy a roma szakemberek és kutatók tudása közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntésekbe. A Budis Krista kormánybiztos kezdeményezésére létrejött szervezet első ülését szombaton tartotta a roma kulturális stratégia kidolgozására. A miniszter kiemelte, hogy a roma kultúra a magyar kultúra szerves része, amely segít az előítéletek lebontásában és az identitás erősítésében. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától érvényüket vesztették a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az okmányok helyett bármelyik kormányablakban igényelhető új igazolvány. Az országgyűlés előkészített egy törvénymódosítást, amely belföldön december 31-ig engedélyezné a használatukat bizonyos ügyekben. Ezek közé tartozik a nyugdíjak és szociális ellátások átvétele, az egészségügyi szolgáltatások, az utazási kedvezmények és az anyakönyvi eljárások. A minisztérium azt kéri az érintettektől és a hozzátartozóktól, hogy mielőbb gondoskodjanak a cseréről, a 70 év felettieknek az igénylés díjmentes. Megkezdődhet a Demján Sándor tőkeprogram tőkebefektetéseinek végrehajtása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfői bejelentése szerint. A Magyar Fejlesztési Bank a feltételeknek megfelelő vállalkozások számához igazítva határozta meg a program keretösszegét. A kamarai tőkealapkezelő ZRT azonnal lefolytatja a szükséges eljárásokat, hogy a kiválasztott cégek mielőbb megkapják a tőkeforrást. A 100 milliárd forintos alappal indult programban 145 vállalkozás felelt meg a feltételeknek, amihez igazítva az MFB csökkenti a keretösszeget. A Magyar Fejlesztési Bank meghosszabbítja a befektetési időszakot, hogy a pályázó vállalkozásoknak elegendő ideje legyen a szerződéskötésre. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek hétfőn a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának budapesti székházában. A megemlékezésen Farkas Mihály, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum vezetője mondott beszédet. Kiemelte, hogy az emlékezésnek utat kell mutatnia a jövő felé, és fel kell hívnia a figyelmet a kirekesztésre és a rendszer szintű elnyomásra. Hangsúlyozta a cigányságon belüli összefogás és a belső kohézió fontosságát a generációkon átívelő kiszolgáltatottság felszámolásához. A rendezvény végén a résztvevők koszorút helyeztek el a székház falán lévő emléktáblánál. Fekete Károly tiszántúli református püspök a Szemléleknek adott interjújában kijelentette, hogy a református egyháznak nincs felelőssége a kegyelmi ügyben. Úgy véli, az egyházon belül elmaradt a bűnök és bajok katarzist hozó nyílt néven nevezése, és a megújulási kezdeményezések is elhaltak. A püspök hangsúlyozta, nem helyes, ha politikai logika vagy máshol meghozott döntések irányítják az egyházi életet, és a problémákat ki kell beszélni. Hozzátette, hogy a változás nem úszható meg csupán a felső vezetés személyi változtatásaival, mélyebb szembenézésre van szükség. Fekete Károly végül elmondta, hogy püspöksége alatt soha nem kellett minisztereknek udvarolni a támogatásokért, mert az emberekkel kell foglalkozniuk, nem a téglákkal. Visszafogottabb aktivitás jellemezte júliusban a magyarországi ingatlanpiacot a nyári hónapokra jellemző szezonális csend miatt. A Dunahouse becslése szerint több mint 9200 adásvétel történt, ami elmarad a júniusi szinttől és a tavalyi év azonos időszakától is. A Creditpass adatai szerint a lakáscélú jelzálog hitel szerződések összege júliusban elérte a 274 milliárd forintot. Ez a hitel volumen bár kisebb a júniusi értéknél, az MNB adatai szerint jelentős 93%-os bővülést mutat az előző évhez képest. Elhalasztják a hétvégére augusztus 7-e és 9-e közöttre tervezett harmadik vaskenyér napokat Miskolcon. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság és a szakértők a rendkívüli hőség, a szárazság, valamint a fokozott tűzveszély miatt hozták meg a döntést. A szervezők kiemelték, hogy a látogatók, a közreműködés és a természetvédelme érdekében a rendezvény jelenleg nem tartható meg biztonságosan, az új időpontról pedig később adnak tájékoztatást.
Az időjárásról.
Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél. Keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után, egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, tavalyival sorban állt, ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a havok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, bennyújt ezzel. Már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab. Tört percünk megragad, az ölelés még halk ajándék asztalok között. A nap beköltöző, fény követi az árnyát, mint vizet a havok.
Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Tudják, milyen egy klímabarát kert és miért fontos a biodiverzitás szempontjából? Nem? Akkor tartsanak velem és Berecki Anna biomérnökkel, aki egészen Amerikáig ment tapasztalatot szerezni.
De amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen újdonság volt, vagy újként hatott, hogy hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor az így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És ahogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Már egészen kicsi korában nagyon sok időt töltött a természetben. Tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált. Ha kellett, apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek, növények iránti szeretete családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Persze kellett hozzá egy nagyon jó biológia tanár is a gimiben, aki elindította azon az úton, hogy merjen saját kutatásokat csinálni, projektmunkákba bekapcsolódni. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a Bee Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élőlényeken át mindent.
És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősítette be, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképpen se szeretnék lenni, és akkor próbáltam ki silabizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldaláról jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrár képzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
Mit csinál egy biomérnök?
Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti, ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, ezt megpróbálják biológiai folyamatokká átalakítani, tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak, ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, vagy tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval mégiscsak visszakapcsolódtam így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
És Amerika hogy jött a képbe?
Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat. Azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániában szeretném majd megcsinálni biotechnológia szakon, és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő az nem fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam, de hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dániai Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Megvolt minden anyagom, ami így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
És itt mi volt a képzésnek a lényege?
Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval, hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben? Tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként, mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy amúgy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem az mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam ilyen tizenpár évesen, hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
Igen.
Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panelrengetekben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társaság vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül?
Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe. De amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen új donság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre? És akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És ahogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
Mitől lesz klímabarát egy kert?
Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval így a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani, az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg trágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni, és hogy akkor mi más lehetne csinálni. Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább többfajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbózzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez ugye gondozás szempontjából is sokkal egyszerűbb, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól késő őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára is, a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznót, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet. Azt talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arról elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükség, hanem vízre is. És ha csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
Meg volt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
Igen.
Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is.
Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy én mindenképpen ide szerettem volna költözni, az az, hogy volt egy kis kert, és városban lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, hát akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyék viszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak, és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük. és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
Hát azért itt még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatást dolgokról, mert sokszor csak a tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, mikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertben is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
Na igen, pontosan a komposztról jutott eszembe. Én is társasházban élek, és ugye az emberek a zöldséghéjat, a gyümölcshéjat, egy csomó mindent, amit egyébként lehetne hasznosítani egy komposztálóba, ugye a kommunális hulladékba teszik. És hogy vannak tényleg társasházak, ahol lehet komposztálót betenni az udvarra és használják, meg valahol nem. A mi házunk pontosan az, ahol a szelektív hulladék gyűjtésnek sincs semmi értelme, mert hogy a csirkecsontot azt a sárga kukába rakják, ahova a papírt kellene. Azért is kérdeztem ezt, hogy mennyire partnerek a lakók, és mennyire segítenek ebben. Tehát, hogy nem rombolnak, hanem inkább hozzátesznek.
Igen. Én alapvetően nagyon szeretek így az edukációra, meg a szemléletformálásra is hangsúlyt fektetni, és akkor így volt, hogy kiraktam a kertbe vezető ajtóra egy ilyen kis plakátot, hogy akkor mit lehet dobni a komposztba, mi az, mit ne dobjunk, hogyan dobjuk. Volt, hogy írtam körímélt, hogy akkor most ez a helyzet, meg amikor van közgyűlés, akkor itt szívesen beszámolok a kertről, meg ha bárki érdeklődik, akkor én nagyon szívesen beszélek. De hogy azért ezt is el kell fogadni, hogyha valaki annyira nem érdeklődik. De ha azt látnám, hogy valaki mondjuk kárt tesz a kertbe, akkor az ellen mondjuk biztos, hogy felszólalnék, és így megkérném, és megpróbálnám neki elmagyarázni, hogy miért ne csináljuk ezt, vagy azt, és hogy ilyen, milyen következményei lesznek annak, hogyha valamit nem úgy csinál, ahogy kéne.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Beszélgettem kint a széllel, csészehajba csikkek gyűltek, kívül belül összegyűrtek. Amióta veled vagyok, hébe-hóba fennmaradok. Ha a macska felfárjad, vigyázom az álmaidat. Ezer kanna teát főztem, meg is ittok, aztán ketten, mikor tőled beteg lettem. Egymás terhét cipelgetjük, megértjük és eleresztjük. Megélhető minden napok, sokat adok, sokat kapok. Hey,
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Érettségizett, rászoruló fiatalok jelentkezését várja az egyéves I és Gyula programba a Budapesti Corvinus Egyetem. A képzés fizetett oktatást, lakhatást, laptopot, havi nettó 150 ezer forintos támogatást és személyre szabott mentorálást biztosít. A programokra augusztus 9-ig jelentkezhetnek a 26 év alatti, nem diplomás szülőtől származó fiatalok a Corvinus honlapján elérhető űrlapon. A szeptemberben induló képzés célja, hogy a diákok egy teljes éven át kizárólag a tanulásra koncentrálhassanak és előnyt szerezzenek a felsőoktatáshoz. Energiatakarékossági intézkedésként kettől leállítja a szaunáit a nyíregyházi Aquarius élményfürdő a Sóstó gyógyfürdők ZRT bejelentése szerint. A Magyar Fürdőszövetség iránymutatásához igazodva a nagy villamos energiafogyasztású szaunavilágot üzemen kívül helyezik, és a szaunajegyek értékesítése is szünetel. Az energiamegtakarítás érdekében az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják a fürdő területén. A szaunák kivételével az élményfürdő minden szolgáltatása zavartalanul működik, a medencék vízkezelését és forgatását az intézkedések nem érintik. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának Orbán Anita külügyminiszter. A miniszter bejelentése szerint az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, hogy független és magas szintű szakmai hátteret biztosítson. Gleden Papin lemondását követően az új vezetés feladata a stratégiai szemlélet megerősítése és a döntéshozatal támogatása. Feledi Botond elfogadta a felkérést és jelezte, hogy a szervezet több tucat kutató munkájával támogatja majd a magyar külügyi apparátust. Az intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese Rácz András biztonságpolitikai szakértő lesz. Nyolc vármegye 43 településén, valamint a Tiszatónál is megkezdték a szúnyogírtást a szakemberek a hét folyamán. A kánikula és a folyók alacsony vízszintje miatt a legtöbb helyen kiszáradtak a lárva tenyésző helyek, de a Tiszatónál és a holtágakban még kedvezőek a feltételek. A Tiszatónál és egyes vármegyei holtágakban légi biológiai lárvagyérítést, míg más településeken földi kémiai védekezést alkalmaznak. A kertvárosias területeken jelentkező szúnyog ártalomért részben az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog jelenléte a felelős, a lakosság a ház körüli pangóvizek felszámolásával és az esővízgyűjtők letakarásával sokat tehet a szúnyogok visszaszorításáért. Célvizsgálatot rendelt el Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a kórházakban rekedt csecsemők sorsának rendezésére. A miniszterek és államtitkárok látogatást tettek a Borsod megyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban, ahol kiemelkedően sok gyermek ragadt bent. Országos szinten több mint 320 csecsemő rekedt az egészségügyi intézményekben, átlagosan több mint 105 napot eltöltve ott. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a problémára komplex, szociális, gyermekvédelmi válaszok szükségesek. A minisztérium kiemelt ügyként kezeli a csecsemőringató programot is, amelyben képzett önkéntesek segítenek a bent ragadt gyerekeknek. Szalmonella jelenléte miatt visszahívta a 250 grammos Osan kedvenc vöröshagymás sertés tepertőkrémet az MH Magyarország Kft. A Pápai Hús Kft. Által gyártott termék érintett tételéhez a 2026. augusztus 5-i minőség megőrzési idő tartozik. A forgalmazó a hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról. Nyomatékosan arra kérik a vásárlókat, hogy a megvásárolt még birtokukban lévő érintett tepertőkrémet semmiképpen ne fogyasszák el. Hétfőn Magyarország Európa egyik legmelegebb országa volt, ahol a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36 és 40 fok között alakult. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén szintén 30 fok feletti maximumokat mértek, míg Dél-Európa több országában erdőtüzek nehezítik a helyzetet. Az északabbra elvonuló hideg front csak átmenetileg és átmeneti térségekben, például Németországban és Lengyelországban tudta mérsékelni a meleget. A Met Office közlése szerint hétfőn volt az idei év 20. olyan napja, amikor az Egyesült Királyságban a hőmérséklet meghaladta a 32 Celsius fokot. Erre korábban még nem volt példa.
Az időjárásról.
Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Twee, I'd love, four, love, three, love, three, I'd
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel. Soha nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában maradj, és ott dolgozz? Mindenáron haza akartál jönni?
Alapvetően igen. Nagyon szeretek külföldön lenni, meg Amerikában is most többször voltam munkaügyben, vagy nem tudom mi a jó szóra, de hogy nem nyaralás szempontjából, hanem valamilyen programokban részt venni, vagy a tanulmányaim miatt, és minden egyes alkalommal borzasztóan inspirált, és új ötletekkel, meg új tudással jöttem haza, és ez nagyon fontos számomra, és ezt így szeretném folytatni, és ez nem feltétlenül csak Amerikában, hanem igazából bárhol. Nagyon szeretek így nyitott szemmel járni, és követni azt, hogy esetleg máshol milyen jó módszerek vannak már, amit haza tudunk hozni, és igen, és hogy hozzuk haza ezeket a dolgokat, hogy itthon is tudjunk hatást elérni, mert én megértem azt, hogy ha valakinek van egy jó lehetőség külföldön, vagy azt gondolja, hogy külföldön minden jobb lesz, de én inkább afelé szeretnék törekedni, hogy ha itthon nem is tökéletes minden, de akkor ami tőlünk telik, azt tegyük meg azért, hogy jobb legyen.
Ugye mondtam, hogy van egy vállalkozásod Pusztai Boglárkával, sokan keresnek benneteket? Tehát egyre nagyobb az igény az ilyen fenntartható kertek kialakítására?
Igen, én azt tapasztalom, mint ahogy mondtam, hogy az egész egyre elfogadottabb, vagy ismertebb, meg népszerűbb lesz, így bennünket is egyre többen keresnek, és igazából nem is nagyon volt olyan, hogy valaki megkeresett bennünket, és nagyon magyarázni kellett volna, hogy mi miért nem csak gyepszőnyeget és babérmegyeseményt fogunk neki tervezni, hanem hogy mi kicsit más szemszögből közelítjük meg a kerteket, és ennek nyilván örülök, hogy akkor ez így átmegy az embereknek, hogy mi ezzel a szemlélettel tervezünk kerteket, és a social media felületeken is jelen vagyunk, és csináltam egy ilyen posztot, hogy mi az a 7 dolog, amit itt te is meg tudsz nézni a kertedbe, és akkor egy ilyen teszt, hogy mennyire fenntartható a kerted, és a legnagyobb meglepetésemre rengeteg komment érkezett, és így olyan jó volt látni, hogy tényleg folyamatosan jöttek, hogy 7 pont, igen, nekem 6, de már ezen is dolgozom, és hogy így olyan jó látni, hogy tényleg amúgy egy csomó ember ezt már csinálja, és egy csomó ember számára ez fontos, és ez így nagyon boldogsággal tölt el.
Nézem a BeBlooms oldalát, és ott látom az iskola kertdiákok bevonásával, Debreceni Egyetem, Kossuth Lajos gyakorló gimnázium, ugye nem véletlen Debrecen, mert hogy te debreceni lány vagy.
Igen.
Ez szerintem az egyik talán legjobb dolog, amikor egy óvoda vagy egy iskola kér föl benneteket, nem? Arra, hogy ha van elég hely és lehetőség, akkor alakítsatok ki egy klímabarát kertet. És ugye ezt elég kis, pici, apró lépésekkel elkezdeni, aztán persze határa csillagos ég.
Igen, ezzel maximálisan egyetértek is. Annyi ilyen kis háttérsztorit még elállulnék, hogy ez az egész ez úgy jött, hogy ahogy említettem, hogy a gimiben nekem volt egy fantasztikus biológia tanárom, akivel amúgy mai napig tartom a kapcsolatot, és akkor így mi ezt vele közösen fundáltuk ki, hogy hát amúgy a sulinak van egy hatalmas kertje, és akkor így mi lenne, ha csinálnánk valamit közösen. Ő is nagyon sokat segített, bevont 3 osztályt, és igazából ez egy hosszabb folyamat volt olyan szempontból, hogy volt 2-3 alkalom, amikor csak úgymond az edukáció része tartott, beszélgettünk a diákokkal, hogy akkor mi az, hogy fenntartható kert, miért van rá szükség, milyen ilyen alapelvek vannak, belementünk így a tervezésbe, hogy akkor az iskola kert melyik részén lehet ezt megvalósítani, mi az a része most kihasználatlan, akkor utána elkezdtünk közösen tervezgetni, és akkor a vége pedig az volt, amikor ugye közösen el is ültettük, és meg is valósítottuk ezt a kertet.
Egyébként az emberek félnek egy klímabarát kert, vagy egy fenntartható kert létrehozásától, hogy mondjuk a sokkal többbe kerül, mint az, hogy én csak gyepet tartok?
Biztos, hogy vannak kételyek, és hát nem is mondjuk, hogy a pénz a legnagyobb visszatartó, hanem inkább az, hogy azt gondolják, hogy nagyon-nagyon sok munka van bele, ami számomra ez mindig ilyen nagyon vicces, de akár a pénzről beszélünk, az is, hogy az ilyen élére vágott gyep a legpénz és időigényesebb dolog, amit a kertünkbe rakhatunk. Nyilván, és hogyha létrehozunk egy új fenntartható kertet, akkor azt az elején annak lesz költsége, hiszen egy új dolgot hozunk létre, vagy átalakítjuk a kertet, és meg kell venni az új növényeket, szóval az elején lesz költsége. Meg az első egy évben érdemes, egy-két évben érdemes jobban odafigyelni a frissen ültetett növényekre, de utána, ha így szépen beáll a kert, akkor igazából sokkal kevesebb munkát kell ráfordítanunk, és sokkal kevesebb pénzt is, hiszen ha jól válogatjuk össze a növényeket, tényleg a helyi adottságot megfelelően, meg a mostani klímára figyelve, akkor sokkal kevesebbet kell majd öntözni, nem kell műtrágyázni, kevesebb lesz a gyep fölött, tehát nem kell annyit füvet nyírni, és lesz egy szép, jól beállt, dinamikus élőrendszerünk, ami nem csak szép is lesz, hanem valamilyen szinten önfenntartó is.
Sok visszajelzést kapsz, hogy jó, amit csinálsz, jó irányba mész?
Kapok visszajelzéseket, igen, az, hogy sokat el, azt így nem tudom.
Miben mérhető lesz? Bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát most, ha az anyagi oldalát nézzük, hogy sok a megrendelés? Mert gondolom, van olyan, amit szívügyből mondjuk megcsinálsz.
Igen. Az elején azért, hogyha tényleg ilyen biznisz vagy szempontjából is nézzük a dolgot, akkor egy vállalkozást elindítani, akkor az elején nyilván nekünk kell sokkal többet beletenni azért, hogy legyenek projektek, legyenek megrendelések, és sokszor előfordulhat az, hogy inkább nekünk kell utána menni egy ügyfélnek, mint az, hogy csak így hátradőlünk, felrakjuk a lábunkat az asztalra, és akkor csak így dőlnek a megrendelések. De szerintem ez nem baj, meg hogy az elején ez teljesen természetes, és annak örülök, hogy most már mondjuk elértünk oda, hogy igen, van, amikor én keresek meg valakit, most ez mondjuk inkább egy fesztivál, vagy egy iskola, vagy egy közterület, ahol azt érzem, hogy még nekünk kell fellépni, és azt mondani, hogy figyelj, szerintem tök jó, amit csinálsz, teljesen hasonló értékekkel vagyunk, mi lenne, hogyha közösen dolgoznánk valamin, és a magánkertek oldaláról meg már szerencsére többé-kevésbé jönnek maguktól a megrendelések, és ott meg már az van, hogy nem nekünk kell harcolni érte.
Szoktál workshopokat tartani, és ezt azért kérdezem, mert az oldalatokon, ha valaki fölmegy, én böngésztem az oldalon, az kaphat tőletek hasznos tanácsot ingyen és bérmentve is, de divat a workshopokat tartani, elmegy, meghallgatja, tanul belőle.
Igen, számomra nagyon fontos az edukáció, meg az ilyen szemléletformálás, és az ilyen nulladik pontba tudtam, hogy szeretnék ezzel is foglalkozni, és nem csak az, hogy jó, akkor most megtervezünk egy kertet, hanem akkor tényleg ezt így minél szélesebb körben el tudjuk juttatni az embereknek, és akkor azért szoktunk workshopokat is tartani, ez volt olyan, amikor középiskolásoknak tartottunk, volt, amikor bárki jöhetett, volt, amikor könyvtárba mentünk, szóval ebben is ilyen nagyon vegyes, próbálunk generációk szempontjából is mindenki felé nyitni, és hogyha valakinek vannak kételjei, amúgy az alapvetően nem baj, teljesen természetes, de az a fontos, hogy akkor beszéljük meg ezeket a kételyeket, és próbáljuk megnézni azt, hogy miből fakad ez a kételj, és hogyha tényleg ezekkel is foglalkozunk, akkor tudunk változást elindítani, és nem csak így rátolni, hogy hát ez nem így van, és hogy ez a jó.
A szemléletformálásról jut eszembe, iskolákban mennyire hívnak előadást tartani? Mert hogy valahol mindig azt hallom, hogy a jövő generációja az, aki leginkább tud tenni a biodiverzitás fenntartásáért, megőrzéséért.
Igen, nekem nagyon szívügyem az is, hogy tényleg így a fiatal generációknak, meg iskolákban is, meg ahol van lehetőség, tényleg akár iskolakerteket, vagy óvodakerteket létrehozni. A direktbe megkeresést még így nem kaptunk, de azt is látni kell, hogy hát az oktatási intézmények is eléggé le vannak terhelve, meg sok esetben nagyon szigorú tanrend van, amiben nem biztos, hogy be tudják illeszteni ezt, és hogy ők is mondjuk azt látják, hogy bár az elképzelés tetszik is, de nincs plusz energiájuk arra, hogy akkor most ebbe így belefektessenek, és lehet, hogy csak mi nem vagyunk még elég ügyesek abban, hogy ezt jobban átnyomjuk. De volt pár iskola, akikkel beszéltünk, meg ugye volt, ahol meg is tudtuk valósítani, de maximálisan nagyon szívesen foglalkoznánk még ilyen projektekkel.
Gondolom, nincs olyan, hogy egy kert kész van. Tehát az valahol mindig alakul, ugye?
Igen, a saját kertemről biztos, hogy így tekintek. Amikor projekteken dolgozom, akkor nyilván van egy pont, amikor azt mondom, hogy jó, ez a terv készen van, és akkor most már átadom, de az inkább a tervre vonatkozik, hogy kész van, és nem a kertre, igen.
Van olyan projekt, amire nagyon büszke vagy, ami ilyen szerelemprojektnek nevezhető és megvalósult, és ma is boldogsággal nézel vissza rá?
Nehéz egyet mondani, hogy nem tudom, mert igazából mindegyiket nagyon szerettük, mindegyikben megvoltak az ilyen kihívások is, meg tényleg, amit én így nagyon-nagyon élvezek, az az, hogy az embereket is megismerhetjük, és hogy olyan jó, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a kártyán meg a virágokon keresztül. És nem biztos, hogy ez a kedvenc vagy a legextrább projektünk, de hogy mégis van egy idős házas pár, akihez szoktunk járni, és ott igazából kertészkedni megyünk segíteni, mert hogy már nem bírják fizikálisan, és hogy az is minden egyes alkalommal annyira ilyen megható tud lenni, hogy megérkezünk, akkor megkínálnak bennünket kávéval, sütivel, akkor így beszélgetünk egy fél órát, és utána kezdünk bele igazából a kertészkedésbe. Szóval, hogy ezek az ilyen kis apró dolgok ugyanolyan fontosak számomra, és ugyanolyan boldogsággal töltenek el, mint amikor egy nagyobb projekten dolgozunk, ami olyan lesz, hogy mondjuk mások is láthatják.
Van olyan, amikor harcolni kell? Vagy volt olyan, amikor nagyon megdöbbentetek, hogy hova csöppentetek? Tehát, hogy ez aztán a kihívás, na ebből fenntartható kertet létrehozni?
Most van egy ilyen egészen friss történet, hogy van egy társasház, ahol az egyik lakó keresett meg bennünket, hogy nekik is van közös kert, és hogy ő tökre szeretné, hogyha az kicsit fenntartható, klímabarátabb, természetközelibb lenne, meg hogy szeretné, hogyha tényleg a közösség így aktívan van használná, meg egy ilyen közösségi tér lenne. Teljesen belelkesültem, mondom, hát ez tökéletes, mi is pont ilyenekbe gondolkozunk. Meg is csináltam egy ilyen javaslatot nekik, elküldtem, ő elküldte a lakóközösségnek, és akkor de hát ott azért jöttek a kicsit vaskalaposabb megjegyzések. Az egyik kedvencem az az volt, amikor az egyik lakó megkérdezte, hogy kinek a jogi felelőssége lesz az, hogyha egy méhecske
Jaj.
Átrepül a szomszédba, és megcsip valakit.
Jaj.
Szóval, hogy voltak ilyenek, és most odáig eljutottunk, nem volt egy gyors folyamat, de eljutottunk odáig, hogy a végén akkor most két virágágyással elkezdjük a kertnek a átalakítását, és hogy végül az az ember is, aki ezt a kérdést feltette, és azt mondta, hogy jó, akkor jön és segít az ültetésben.
Tehát magyarán akkor rengeteg a tévhit az embereknek a fejében, amiket Igen. el kell oszlatni és rendbe kell tenni.
Igen.
És sokat utaztok egyébként? Gondolom nem csak Budapesten tevékenykedtek.
Igen, alapvetően nincs kimondva, hogy csak Budapesttel foglalkoznánk, hanem országosan szívesen megyünk bárhova. Voltak már Budapesten kívül, meg vannak is Budapesten kívül projektjeink.
De egyébként ott a legelterjedtebb Budapesten?
Nekünk személy szerint igen, itt ezen a környéken van a legtöbb projektünk. Ez szerintem nyilván abból is adódik, hogy azért itt vagyunk, és én lennék a legboldogabb, hogyha minden kerttervező már így tekintene a kertekre, hogy fenntartható kert, meg klímabarát kert legyen.
Van álomprojekt, amit szeretnél megvalósítani?
Igen, folyamatban van. Tavaly szintén Amerikában voltam egy program keretein belül, és akkor ott megismerhettem a Master Gardeners programot, ami arról szól, hogy városban közterületeket önkéntesek tartanak fent, és ezek az önkéntesek amúgy leginkább nyugdíjas hölgyek voltak, akik az elején részt vesznek egy képzésben, és hogyha ezt a képzést elvégzik, meg x önkéntes órát, akkor válnak ilyen master gardeners, ilyen mesterkertészek ki, és akkor utána minden évben folyik ez a program, ki vannak jelölve a kertek, hogy melyik kertekért felelnek, és akkor ott gyomlálgatnak, virágot ültetnek, és hogy ez egy annyira csodás program, és hogy ebbe így beleláthattam, és találkozhattam rengeteg hölgyel, akik ilyen csillogó szemmel csinálják ezt, és hogy ott kialakult egy ilyen szoros közösség, és hogy mind fizikálisan, mind mentálisan milyen jó hatással van rájuk, és hogy közben a városnak is amúgy egy hatalmas érték, hiszen szép zöld felületeik, virágágyásaik vannak város szerte. Zseniális, én nagyon-nagyon beleszerettem, és most a főkerttel itt Budapesten elkezdtünk egy hasonló program megvalósítását. Az elvek, vagy így a lelkesedés megvan, meg hogy így szeretnénk idén már ki is próbálni egy-két helyen, de valószínűleg azért ez egy hosszabb folyamat lesz, hogy az egész meg tudjon valósulni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Berecki Anna biomérnököt ismerhették meg, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
ugye végszó, már látom, hogy én erdőszerű valami felnőn állsz, te kiugrom és amikor zuhanok, elkapod a lábam, tartod a kötelet, én meg a ruhád, ha maradok valahol, elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda fel hozzám. Hagyom az első sort, nézzék talán rájönnek, alszanak, és erről szól a szép mutatvány. Nagy zaj csapunk, mikor a felhőt kihúzom a kalapból. Felszáll a fűkön, és a kalapunk látszik alulról. Amikor zuhanok el, kapod a lábam, tartod a köteled, én meg a ruhád, ha maradok valahol, elveszek a földön egyedül, de hogy a másszak oda fel hozzám.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel.